lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Mitrovics Miklós történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, illetve az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Történettudományi Intézetének munkatársa van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Az orosz-ukrán háború kapcsán sok mindenről szeretnénk beszélgetni, hát reméljük, hogy időnkbe belefér minden. Egy picit kezdjük azokkal a történelmi kontextusok, vagy azzal a történelmi kontextussal, amivel kapcsolatban nagyon sokat lehetett hallani, látni, olvasni, mint kiváltó ok, mint alkalom arra, hogy ezt az országot lényegében megtámadják, és megpróbálják beolvasztani Oroszországba.
Igen, hát azért kell a történelmi előzményekkel foglalkozni, mert maga Vlagyimir Putyin több beszédében is arra hivatkozott, hogy egyrészt arra, hogy az ukránok ugye egy nép az oroszokkal, tehát testvérnépek, másrészt pedig arra, hogy volt egy ősi szláv állam, a keleti szlávok közös állama, a Kijevi Rusz. Ezt a hallgatók kedvéért mondom, hogy ez 882-től 1240-ig tartott, tehát kicsit előbb kezdődött, mint a magyar honfoglalás, és pontosan a magyar történelmből is ismert tatárjárással ért véget, ami szétzúzta ezt a decentralizált részfejedelmekből álló államot. Na most, ha ebből indulunk ki, akkor ugye azt feltételezzük, hogy ilyen ősi történelmi jogon jön be az orosz haderő a mai Ukrajna területére, vagyis vissza szeretné szerezni azt a területet, amelyet az egykori Kijevi Rusz birtokolt. Na most a probléma ezzel az, hogy a Kijevi Rusz az nem azon a területen helyezkedett el, ahol jelen pillanatban az orosz katonák hadműveleteket folytatnak, sőt, hát igazából úgy látszik, hogy még egyelőre nem is léptek az egykori Kijevi Rusz területére, most persze leszámítva Kijevet, nagyon, ugyanis hát lényegében ugye a Dnyeper folyóig látszik, hogy el szeretnének menni, valószínűleg ez a katonai stratégia, de ez a terület, ez nem a Kijevi Ruszé volt, itt a Dnyeperen túl, Dnyepertől keletre lényegében csak időlegesen tudta a Kijevi Rusz kiterjeszteni a hatalmát, ugyanígy délre is. Tehát, hogy ugye Ukrajnát el lehet választani nem csak kelet-nyugatra, hanem el lehet észak-délre is választani, mégpedig a északra nagyjából az ország felétől a dombos erdős vidék, attól lefelé a sztyeppe, ugye ahol a népvándorlás lezajlott, ahol például a magyarság is ugye bejött a Kárpát-medencébe, ugye a síkvidék kedvez a lovasnomád népeknek, de most a Kijevi Rusz a sztyeppére szintén nem terjesztette ki határt. Ez a Fekete-tenger partvidéke magyarul, hanem ez lényegében mindig is a senki földje volt, és ugye itt is lényegében látjuk az orosz előrenyomást. Ugye ez egész más kontextusban kapcsolódik az orosz birodalomhoz. Ezek a területek lényegében a Nagy Katalin cárnőnek a gyarmati hódításai során kerültek az orosz birodalomhoz az 1700-as évek végétől, és lényegében az 1800-as évek elején szilárdult meg itt az orosz hatalom. Tehát ez az oszmán birodalom, a török birodalom kiszorítása a Fekete-tengerről, az orosz katonai flotta megteremtése, bekapcsolódása a világkereskedelembe, gyarmati telepek építése, mint Odessa, Szevasztopol, Herszon, és még sorolhatnám. Tehát ez egy klasszikus birodalmi politika koncepcióba került az orosz birodalomhoz, nem pedig ősi szláv, vagy ősi keleti szláv terület.
Akkor ez egy ilyen okozatnak nagyon jó, és lényeg, akkor bármit oda lehetne mondani, ugye, mint okot, hogy most ezt azért csináljuk, mert?
Hát persze az agresszorok azért szeretnek olyan érveket találni, amelyek jól hangzanak, aztán amikor azért a történelemben nem egy ilyet láttunk, mikor megnézzük, hogy ennek aztán valójában mennyi a történelmi alapja, akkor kiderül, hogy nem sok. Nyilván nem hivatkozhat Vlagyimir Putyin arra, hogy szeretné helyreállítani az orosz cári birodalom potenciáját itt Európában. Ugye ez az orosz fejedelemség, ami lényegében majdnem 200 évvel a Kijev vírus bukása után emelkedik fel, ez a 15. században egy 430 ezer négyzetméteres ország volt, amely aztán meg 40-szerezte a területét az évszázadok során. Ugye elsősorban keletre tudott terjeszkedni, hiszen nyugaton a lengyel-litván állam volt, a magyar királyság volt, a Balkánon az oszmán birodalom, akkor tudott nyugatra indulni, amikor már a hátországot bebiztosította, megszerezte a hatalmas szibériai mezőket, egészen egyébként ugye ismert a végül már Alaszkáig, hatoltak elő, benyomultak a Közép-Ázsiába, benyomultak a Kaukázusba, északon megszerezték a Balti-tengert, és meggyengül itt a közép-európai rendszer, a lengyel-litván királyságnak egyre több a belső gondja, ugye a magyar királyság ekkor már nem is független állam, a Habsburgok kötelékébe tartozik, az oszmánok is gyengülnek, tehát ebben amikor megerősödik, akkor érzi azt, hogy ideje nyugat felé is terjeszkedni, és hát ez végül is két irányba, nyugat irányba is megy, a lengyel-litván állam felosztása, ugye egészen Varsó is az orosz birodalomhoz kerül 1815 után, illetve hát a Fekete-tenger partvidékén szintén egy gyarmati előrenyomás, aminek azt a végeredménye, hogy ugye az orosz flottának engedélyezik, hogy a Dardanellákon kijusson a földközi tengerre, illetve hát a Balkánon, ugye ott is keleti, vagy nem keleti, bocsánat, délszlávok élnek, de pravoszlávok, amelyre szintén a felügyeletükre igényt tart Moszkva, így tud Balkánra is betörni. Tehát ez egy klasszikus imperialista politika.
Igen. Ez nem hangzik olyan jól most, hát ugye?
Nem ezzel érvelnek nyilvánvalóan, hanem találtak egy ilyen álérvet, hogy az egykori keleti szláv állam helyreállítása, ami egyébként csak megjegyzem, ez a Kijev vírus lényegében a mai Észak-Ukrajna, tehát inkább az a terület, ahol még látjuk, hogy nincsenek orosz katonák, ez a Lemberg, Zsitomir központú rész, a mai teljes Belarus, a Litvánia természetesen, annak mondjuk ugye a déli része, és hát a mai Észak-Oroszország, Novgorod környéke, illetve Moszkváig terjed, de akkor még nem volt Moszkva, tehát az a vírus alatt akkor alakult egy picin város.
Hát most, ha már itt tartunk, akkor csak zárójelbe jegyezném meg, hogy akkor még ezzel északi skandináv viking testvériséggel is lehetne valamit csinálni, ugye a rusz kapcsán.
A szó is, ami, ugye.
Igen. Amit lehet, hogy kevesen tudnak, hogy az evezős.
Hát akkor ilyen erővel akkor Svédország esetleg nem tudom, igen. Oroszországra. Most igen. Visszerni a történetet. Csak hát ezek rossz érvek, hogy mondjuk ugye azzal érvek, hogy ugye ez a Rurik dinasztia, hogy Kijevben a Rurikidák ültek, és egy Rurikida leszármazott lett aztán a moszkvai első fejedelem. Csak hát ez nem jogfolytonosság, hiszen mondjuk Habsburgok is ültek a Madridban a spanyol trónon, tehát most ennyire nem mondom, mondjuk azt, hogy Spanyolország jogutódja a Habsburg birodalomnak, vagy mondjuk...
Hát vagy harcoltak Mexikóban, ugye, annak idején.
Mexikóban, igen. Vagy magyar trónon ültek Habsburgok, akkor most Ausztria ilyen érvel el akarná foglalni Magyarországot, vagy Anzsuk ültek a magyar trónon, és lehetne sorolni a végtelenségig. Ez az, hogy a dinasztiák hol ültek, ennek igazából semmi köze nincs a modern állami jogfolytonosságokkal.
Igen, akkor beszéljünk egy picit az etnikai dolgokról. Ugye nagyon sokan emlegetik azt, hogy hát végül is ezek oroszok, ezek az emberek. Van az a szó is, hogy mit kevésbé használunk, hogy kis orosz. Ugye a fehér oroszt ismerjük talán, a kis oroszt kevésbé, de hogy hát ezek orosz anyanyelvű emberek, és hát akkor ők oda szeretnének tartozni Oroszországhoz, mint érv hangzik el.
Hát ez is egy hamis ér, ugye ez a kis orosz is egy cári terminológia. Persze az ukrán elnevezés az egy modernebb kifejezés, de létezett már a 18. században. Ugye ez lényegében azt jelenti a szláv nyelvben, az Ukrajna, hogy valaminek a széle. Ez mindig igaz a lengyel-litván szemmel, ugye ott a keleti periféria volt, mindig az moszkvai szemmel, ahol a nyugati periféria volt, vagy a senki földje. Ugye itt a kozák mozgalom itt tudott szárba szökni, hiszen ide nem, tehát az, valóban a vadmezők, ahogy hívja a történetírás meg a népnyelv, hogy ide nem ért el a lengyel-litván állam államigazgatása se hadserege. Oda menekültek a parasztok, akik a feudális kötöttségek elől, vagy azokat ugye nem akarták betartani, vagy hát meg akartak ettől szabadulni, és ott a szabadkozák mozgalomban találták meg magukat. Na, honnan is kalandoztunk el ide?
Hát igen, az etnikumról, így van.
Igen. Szóval ez a kis orosz, ez egy orosz terminológia, így szerepelnek egyébként az egyetlen cári népesség összeírásban, ami 1897-ben történt meg, de ez valójában nem egy dialektus, hanem ez egy másik nyelv, azért ma nyelvtörténészek kimutatják, hát egyébként az őskronikából is ki lehet mutatni, a szláv őskronikából, hogy már differenciálódtak ezek a szláv nyelvek a 10-11. Században, ugye, hogy szétvándorolnak a szláv őshazába. Ugye a szláv őshaza az lényegében a mai Nyugat-Ukrajna, ugye Gyepertől a Visztuláig terjed, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy a lengyelek és az ukránok meg a beloruszok nagyjából a szláv őshazában élnek, akik nem kellett hont foglalni, miközben mondjuk Moszkvában már ki kellett vándorolniuk, vagy a Balkánra ugye át kellett vándorolni, vagy a cseh területekre ugye elvándoroltak az egyes szláv törzsek. Tehát a nyelvi differenciálódás ezzel együtt végbe is ment, úgyhogy ez nem egy modernkori, nem azt jelenti, hogy ez volt egy orosz nyelv, és most vannak ilyen dialektusai, hanem nem, ez 1000 éve nagyjából differenciálódott. Ez persze hol, ugye amikor egy államba tartoztak, akkor ez hol közeledett, amikor külön, akkor pedig távolodott. De egyébként, ha valaki nagyon nyelvészkedni akar, akkor nyugodtan megnézheti a belorussz és a lengyel nyelv közötti külön vagy hasonlóságokat is. Én nem vagyok nyelvész, csak tudom ezeket a nyelveket lengyel beszélni. A belorusszt azért olvasni is, és látom, hogy legalább annyi hasonlóság van mondjuk, mintha az orosszal vetném össze. Tehát, és ugye itt a lengyel egy nyugati szláv nyelv, de hát ilyen van, hát most azt sem mondjuk, hogy a svéd meg a norvég egy nyelv.
Hát igen, hát így van.
Ez most egy ilyen,
vagy azt, hogy Svájcban milyen nyelven beszélnek az emberek, ugye, vagy Olaszország északi részén, ugye, teljesen osztrák etnikai csoportokat találunk, akik úgy is beszélnek, úgy is néznek ki, igen, mint az osztrákok, igen. És mégis olaszok.
Hát hogyne, hát a németül beszél az osztrák, attól nem lesz német, de igazából visszatérve a népszámlálásra, azért az derül ki, hogy a mai Ukrajna területén, ami ugye nem nézett, ilyen belső közigazgatási egység nem létezett a cári birodalomban, de ugye rá lehet rajzolni a mai Ukrajnát az egykori cári térképre, és meg lehet nézni az ottani részletes népszámlálási adatokkal, hogy néz ki a térkép, és igazából kirajzolódik, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy most már 125 évvel ezelőtt egész pontosan a népszámláláskor a mai ukrán területeken nem volt sehol orosz nyelvű abszolút többség, relatív többség volt bizonyos városokban, ezekben az alapított telepesekkel ellátott orosz városokban, mint Odessa vagy Szevasztopol, de mondjuk ha már területet néztünk, vagy járást, akkor már egyáltalán nem volt orosz többség, és még itt meg is kell említeni mondjuk a ma már nem nagyon létező zsidóságot, ugye az orosz, például Odesszában az orosz után a második legnagyobb etnikum a zsidó kereskedőké volt, úgyhogy egyáltalán nem lehet arról beszélni, hogy a betelepítések és egyébként az 1880-as évek óta működő oroszosítás elérte volna az eredményét, nem érte el, és ez a Szovjetunió alatt se érte el, pedig ugye ott is volt erre kísérlet, mikor rájöttek a 60-as, 70-es években, hogy hát az orosz etnikum nem éri el a birodalomban az 50%-ot sem, ezért erősíteni kell a...
Hát behoznak a népeket ugye mindenhonnan.
Mindenhol, hát a balti államok is azért lakik ennyi orosz, mert betelepítették őket, meg ugye a nagyipar fejlesztésével behoztak. Egyébként a Donyec medencében is így lett a nagyvárosokban orosz többség, hogy ugye elkezdik a szovjet időkben, a 20-as években a szénbányászatra ráépíteni a nagyipart, és hát ez magával hozza az orosz lakosságot, ugye nincs messze azért a határ, átjönnek, illetve a helyi ukránok is a jobb boldogulás érdekében nyelvváltáson mennek át, ez kétségtelen. Tehát az, hogy boldogulni tudjon az életben, muszáj volt oroszul beszélni, főleg aki beköltözött a városba, hát ez teljesen egyértelmű.
de ettől nem lett orosz.
Igen, az identitás az nem ugyanaz, mint a nyelvnek a felvétele.
Hát igen, most látjuk, ma reggel láttam egy térképet, egy videót, hogy jönnek be a városba az orosz páncélozott járművek, és előtte állnak a civilek. Mindenki oroszul beszél, küldi el őket a francba, meg haza, tehát lehet hallani konkrétan, oroszul kiabálják rájuk a gyilkosok, ezek orosz nyelvű állampolgárok Ukrajnával, de hát az identitásuk nem orosz, és pláne nem egy ilyen háborúban, tehát ilyenkor valószínűleg, vagy hát a szemünk előtt zajlik, hogy az ukrán identitásuk erősödik.
Akkor mit tud egy történész ilyenkor leszűrni ezekből, és mit lát egy történész, mit lát ön, hogy mi az, amit elkalkulált ebben Putyin?
Hát elkalkulálta, hogy elhitte ezt az önmaga által kreált történelmi eszmefuttatást, mondhatnám történelmi hamisítást, amit itt egyébként ez nem friss, az elmúlt 3-4 évben Putyin rendszeresen tartott nagy történelmi előadásokat, meglehetősen nagyvonalúan kezelve az ukrán, vagy akár a belorusz identitást, a belorusz-ukrán történelmet. Azt hiszem elhitte ő azt, hogyha legalábbis a keleti területekre bevonul, akkor őt ott szeretettel fogják várni, hiszen elhitte a saját maga által kreált propagandát, hogy a kijevi kormány az lényegében elnyomja az itt élő oroszokat, és hát alig várja ez a népesség, hogy felszabadítsa őket. Ez ugye ezt elszámolt, ez nem történt meg, ráadásul inkább az történik, ami a történelemben szokott, hogy idegen támadás esetén ugye mindenki hazafivá válik, elmúlnak a különböző ellentétek. Mondom egy másik példát, Lengyelország azért lett valaha teljesen katolikus, és született meg a lengyel katolikus szlogen, pedig elég reformált volt a lengyel nemesség is, ugyanakkor, mint a magyar, mert keletről a pravoszlávok, északról, nyugatról a protestánsok, délről a muszlimok támadták az országot, mindenki visszakatolizált egy rövid pillanat alatt, és azóta is tart. Tehát megszületett a lengyel katolikus nemzet. Ugyanígy most úgy tűnik, hogy függetlenül attól, hogy kinek mi a beszélt nyelve, orosz vagy ukrán, megszületik az ukrán nemzet, amely meg akarja védeni jelenlegi Ukrajnát. Tehát ez nagyon elszámolta az orosz vezetés, és ebből adódik minden más. Tehát ha ez nincsen, ez az ukrán ellenállás, akkor azt gondolom nincsenek nyugati szankciók.
Illetve párhuzamosan ugye az ukrán ellenállás, és hát az orosz katonáknak sem nagyon ment át ez a történet, hogy most az ukrán nácik vadászanak.
Hát igen, ő is azt látja, hogy egy saját nyelvén hozzábeszélő ember mond
valamit. Tehát a belső morál is nagyon gyenge lábakon áll.
Hát így van, pedig azért Oroszországban megy az indoktrináció most már évtizedek óta, de hát azért látjuk, hogy az orosz hadseregbe besorozott szerencsétlen fiatal katonák a birodalom minden részéről. Még azt sem, azért látunk olyanokat is, akik ránézésre nem orosz etnikumok. Ugye Oroszország egy több nemzetiségű állam, aminek közel 20%-a nem orosz. Ne felejtsük el, hogy van egy közel 2 milliós ukránság is az orosz föderációban. Halljuk azt is, hogy a orosz tisztikarban jelentős számú ukrán van. Tehát ezeken a nemzetiségeken biztos, hogy nem ment keresztül ez a nagy orosz elképzelés, úgyhogy nem értik azt, hogy miért kell egy oroszul beszélő emberre lőniük, ez egyértelműen látszik, nem véletlen ez a sok tank elhagyás, meg átállás,
igen,
meg feladás inkább.
Meg direkt kilőtt benzin tank a járműbe, meg ilyenek.
Igen, meg hogy azt mondják, hogy csak azért körözünk a város körül, hogy kifogjon a benzinünk,
ja,
és itt kelljen hagyni a tankot. Jó, ezek nem olyan tömegesség, tehát ettől még az orosz megnyeri ezt a háborút, csak mutatja azt, hogy mennyire nem egyértelmű a szituáció.
Mi lehet a vége ennek, vagy hogyan fog ez működni? Hogyan lehet megtartani Ukrajnát, hogyha sikeres az orosz invázió? Mi történik a NATO-val, hogyha az a kiindulók, ugye, hogy a Szovjetunió szétesése után a Varsói szerződés megszűnt, a NATO meg nem, sőt, elindult egy olyan bővítési folyamat útján, ami bekerítette Oroszországot. Hogy lesz ennek egyszer valamiféle vége vagy megoldása? Lehet-e ilyesmit látni?
Jósolgatni nem szeretnék, de azt tettem mondani, hogy szerintem mit kellene
csinálni. Az jó. Az is valami.
Én szerintem az ukrán-orosz tárgyalásoknak itt semmi értelme nincsen. Ezt kár is egyébként folytatgatni. Egyrészt alacsony politikai szinten zajlanak. Itt a nemzetközi szervezeteknek kellene bekapcsolódni, mondjuk az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, és mondjuk a Hágai Bíróságtól kezdve mindenkinek, és tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket, és el tudnék képzelni olyan megoldást, hogy jó, demilitarizálják Ukrajnát, de mindkét részről, tehát kössenek egy garanciát, hogy Ukrajnát nem támadhatja meg, nem sértheti meg Ukrajna határait egyik fél sem, de cserében Belarusban teljesen szabad választásokat kell tartani, és ugyanezek a biztonsági garanciák vonatkozzanak Belarusra is, és akkor dönthetnek a szuverén kormányok arról, hogy politikailag egyébként, hogy gazdaságilag hova szeretnének tartozni. Szerintem ez az egyetlen út van, vagy a másik az atomháború, nem nagyon látok más. Ez Putyin ebből nem tud kijönni ebből a háborúból.
Ilyesmit érzékelek.
Önmaga győztessen. Igazából azt hiányolom, hogy a nagy nemzetközi szervezetek egyelőre azon kívül, hogy szolidaritásról biztosítják az ukrán felet, nem tesznek lépéseket abba az irányba, hogy ez valahogy véget érjen, és hát minél később tesznek lépéseket, annál több vér fog elfolyni Kijevben és más városokban, amit szerintem senki nem akar. Hát leszámítva, úgy látom, az agresszor félt felett. De ez ilyen kétoldalú tárgyásokon ez nem fog megoldódni, hiszen láthatólag az ukránok egy centimétert sem, 4-5 centimétert sem akarnak adni az oroszoknak, az oroszok pedig meg szeretnék buktatni a kijevi kormányt, és odaültetni egy orosz barát kormányt, és valamilyen módon feldarabolni, akár ilyen módon, ahogy mondtuk, hogy egy nyertársra kellette, meg a Fekete-tenger partja újra orosz legyen. Hát ez egyébként nem kell talán nagyon nagy fantázia ahhoz, hogy ez micsoda pénzügyi és anyagi áldozatokkal járna magára az orosz népre is, hiszen itt egy orosz ellenes társadalmat kell, még akkor is oroszul beszélnek, de egy orosz birodalom ellenes társadalmat kellene pacifikálni, ami hát nem a most ugye azt mondjuk, hogy van 200-250 ezer orosz katona, hát ezt lehet, hogy 3-4-szerezni kellene, hogyha tartósan békét akarnak teremteni ezen a területen. Tehát ezt a jelenlegi kivéreztetett orosz gazdaság biztos, hogy nem tudja megoldani. Úgyhogy
és azt a magas létszámot fenn is kéne tartani, mert ahogy csökken, vagy...
Hogy most vannak logisztikai problémák, igen. Akkor hogy ne lennének később. Uh-huh. És hát azt is előre lehet látni a történelmből, hogy egy megszállt társadalom azért a termelési produktivitása is hát jóval alacsonyabb, mint amikor saját maguknak kell termelni, tehát nehéz elvárni a megszállt társadalomtól, hogy
vigan és dalolva. Igen.
Miklós, nagyon szépen köszönjük, elképesztő érdekes volt, és a történelmi kontextusok, etnikai hovatartozások nagyon fontosak voltak ebben. Hát reméljük, hogy valamivel jobb hangulatban beszélünk azért még, bár ugye a második verzió, amit említett, az egészen elborzasztó.
Hát jó, az ne legyen természetesen.
Így van, persze, nyilván ne legyen.
Azért mondtam, hogy tudatában kellene lenni a világnak az, hogy mi a tét.
Világos. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk. Jó munkát!
Én is köszönöm!
Viszontlátásra! Mitrovics Miklós történésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával, illetve az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Történelemtudományi Intézetének munkatársával beszélgettünk az orosz-ukrán helyzetről.